Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője, Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Két héttel ezelőtt egy különleges határterületre hívtuk a hallgatókat. A lélek közgazdaságtan a témakörben megtudtuk, hogy miként találkozik a pszichológia és a közgazdaságtan a mindennapi döntéseinkben. Ugyanakkor, hogy miért van az, hogy rövid távú örömökért gyakran feláldozzuk a hosszú távú jóllétünket. Azonban még arra is választ kaptunk, hogy miként hat ránk a hiányérzet, legyen ez pénz, idő vagy akár szeretet hiány. Mai témánk a jövő ára a jelenben, avagy a lélek mérlege. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát ismételjük a számot 0740-274-165. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Ser László egyetemi adjunktus közgazdász pszichológust. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Jó napot kívánok, jó estét kívánok a kedves hallgatóknak is, önnek is, és köszönöm szépen a meghívást. Ugye a múltkori adásban valóban az, ami mindenképpen figyelemre méltó és kiemelhető, az az, hogy ez egy határterület ugyan, de a mindennapjainkban, amikor reflektálunk a saját létünkre, akkor elég gyakran közgazdaságtan eszköztárával is lehet vizsgálni azt, hogy miért döntünk így, miért érzünk úgy, és tulajdonképpen ez az, amit kiemelnék, talán még mielőtt kezdenénk, hogy a lelkünk is gazdálkodik. Idővel gazdálkodunk, figyelemmel, energiával, kapcsolatokkal, és ezeknek mindig van valamilyen ára, igaz? Bizonyos dolgokat fel kell adjunk valamiért, és talán még amit kiemelnék most így ilyen kezdő szólamként, az az, hogy a mai világban nem csak a pénz fogy el, hanem a figyelmünk, a türelmünk is elfogy, az idegrendszerünk, azon képessége is elfogy néha, hogy mondjuk racionálisak maradjunk, és hát előfordul, hogy a nap végén már nincsen türelmünk gyerekhöz, társunkhoz, vagy akár a szomszéd autóshoz, aki éppen előttünk a forgalomban halad. Úgyhogy van szerintem bőségesen, amiről beszélni ebben a témában, úgyhogy én készen állok erre.
Köszönjük a hozzászólást és az értékes kiegészítést, hát adjunktus úr, az Összhang mai első perceiben arra kérjük, hogy röviden tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, mint egy emlékeztetőként röviden foglaljuk össze az elhangzott tartalmat.
Legutóbb sok minden mellett arról beszéltünk, hogy hívjuk így, hogy a lélek közgazdaságtana tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy hogyan árazzuk be a döntéseinkben az időt, a pénzt, a figyelmet és az érzelmeinket. Ez a beárazás ugye arra vonatkozik, hogy értékkel ruházzuk fel, értékkel tulajdonítunk ezeknek a lelki képességeinknek, hogy így fogalmazzak. Még mielőtt talán ezt így folytatnám, azért elmondanám, hogy akik nem hallották minket a múltkor, hogy még mielőtt esetleg zavarba jönnének, hogy van egy olyan tudományág, amelyiknek az a neve, hogy viselkedési közgazdaságtan, amelyik tulajdonképpen avval foglalkozik, hogy mi emberek emberként, ugye racionális és irracionális lényként, hogyan döntünk, hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk, jellemzően gazdasági területen, viszont ez nagyon gyakran a mindennapokban kiegészül, mert hogy nem csak gazdasági döntéseket hozunk. Úgyhogy tulajdonképpen az, amit mi a múltkor csináltunk, az az, hogy megnéztük, hogy a pszichológia és a közgazdaságtan hogyan találkozik a mindennapokban, hogyan találkozik a boltban, a munkahelyen, családi döntésekben. Szó volt arról is, hogy miért hozunk néha teljesen irracionális döntéseket, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy papíron mi lenne a helyes. Talán egy példa is elfér itt a múltkori adásból, ugye például tudjuk, hogy spórolnunk kellene, és mégis megvesszük azt az akciós, de felesleges dolgot, mert azonnali örömöt szolgáltat. És záró akkordként talán az, ami még kiemelhető a múltkori adásból, hogy átbeszéltük, hogy a hiány, legyen az pénzhiány, időhiány, vagy akár szeretet hiány, hogyan szűkíti be a gondolkodásunkat. Amikor valaminek a hiányában vagyunk, akkor gyakrabban rövid távon gondolkodunk. Például, amikor kevés az időnk, kapkodunk, akkor több hibát is vétünk, és hát például pont azokat bántjuk meg, akik fontosak nekünk, mert spóroltunk a figyelmen. Tehát elég sok szempontból lehet a közgazdaságtan eszköztárát használni a mindennapi döntéseinkben, ezeknek az értelmezésében, és ezekről volt szó a múltkor.
Hát köszönjük a hasznos emlékeztetőt is, itt volt a helye, és aminek még itt volt a helye, az egy téma, amit én fel is jegyeztem magamnak, hogy majd erre vissza fogunk a közeljövőbe térni, hiszen nagyon érdekes, de hadd ne áruljuk el még a hallgatóknak, hogy mire gondolunk mi most ketten, vagy mire gondolok én. Mai témánk tehát a jövő ára a jelenben, avagy a lélek mérlege, tanár úr. Miért szórunk, miért költünk sokszor többet, ha bizonytalanabbnak érezzük a jövőt, és hogyan hatnak a gazdasági válságok a lélektani stabilitásunkra, és ugyanakkor fordítva is, legyenek ezek a mai összhang újabb kérdései.
Nagyon aktuális a téma, igaz, apropó válság, vagy válságos helyzet. Nemrég voltam egy konferencián, ahol polikrízisről beszéltek, ami egy divatos szó arra, hogy minden területén az életnek vannak válságok, és hát, hogyha a viselkedési közgazdaságtan, vagyis a gazdaságpszichológia szempontjából közelítjük meg, akkor azt lehet mondani, hogy négy olyan hatás van, ami komolyan feladja a leckét nekünk embereknek, hogy amikor racionális döntéseket akarunk hozni a jövőnkkel kapcsolatban. Az egyik az időhiány, a másik a memóriánk korlátozottsága, a harmadik a túl sok információ, ami ér minket, és a negyedik az, ami ugye a kérdésben is elhangzott, a bizonytalanság. Na most, ha bizonytalannak érezzük a jövőt, akkor a lelkünk hajlamos azt mondani, hogy éljünk a mának, ki tudja, mi lesz holnap. És tudjuk azt számos olyan kutatásból, hogy olyan történelmi helyzetekben, amikor nagy bizonytalanság uralkodott el a társadalmon, valóban ez történt, hogy beszűkült az embereknek a döntéshozatala az azonnal megszerezhető előnyökre. És hát itt ugye felerősödik bennünk a rövidtávú örömkeresés, vagy pedig bármi, ami rövidtávú. Tehát ha nem is örömkeresés, akár a rövidtávú döntések, amelyek csak arról szólnak, hogy most a jelenben mi az, ami nekünk jó, vagy mi az, amivel elkerülhetjük a rosszat. Gazdasági válság idején például sokan azt szokták mondani, hogy legalább most együnk egy jót, vegyünk valamit, mert másra úgy sem telik. Vagy pedig eluralkodik rajtuk az a gondolkodásmód, hogy tekintettel arra, hogy gazdasági válság van, minden új helyzet, ami szemünk elé kerül, azt ennek a lencséjén keresztül értékeljük ki, és ezáltal egy ilyen nagyon szűklátókörű, vagy szűklátókörű döntésekre vagyunk hajlamosak. Most az, amit még itt hozzátennék, az az, hogy a biztonságérzetünket ugye a gazdasági válsághelyzetek meg szokták ingatni, ami hát ugye köztudott, hogy szorongáshoz, feszültséghez, türelmetlenséghez vezet, ezt pedig ugye nagyon gyakran egymáson vezetjük le. Mi emberek kicsit ilyenek vagyunk, társas lények vagyunk, de egymáson vezetjük le, így valójában a lelki válság visszahat a gazdaságra is paradox módon, és hát akár egy példával is érzékeltetném, hogy ha félek, hogy elvesztem a munkámat például, akkor idegesebb vagyok a családdal, a munkahelyen is feszült vagyok, vagy kevésbé teljesítek jól, és ez rontja tovább is a helyzetemet. Úgyhogy igenis van egy emberi, egy egyéni dimenziója a gazdasági válságoknak, még akkor is, hogyha a hírekben ezekkel ugye ritkábban találkozunk. Mi emberek tehát nem bánunk túlságosan jól a bizonytalan helyzetekkel, hisz az agyunknak nehéz becslést adni arról, hogy melyik döntésünk a megfelelő döntés a jövőre nézve.
Adjunktus úr, a veszteség teológiája, a kérdés az, hogy létezik-e valamilyen érzelmi megtérülés, illetve hogyan számoljunk el magunkban a fájdalmat és az örömöt, ugyanakkor miért visel meg minket jobban a veszteség, mint amekkora örömöt ad a nyeresség?
Rendkívül izgalmas terület. Én emlékszem akkor, amikor először tanultam közgazdaságtant, akkor beszéltünk a javakról, ugye szerintem, aki nem is közgazdász, az is tudja, hogy mit jelentenek a javak, de ugye maradjunk nagyon egyszerűen annál a két fogalomnál, hogy vannak ilyen kézzelfogható javak, és vannak olyan javak, amelyek nem kézzelfoghatóak, de viszont akkor, amikor megvásároljuk ezeket, akkor keletkeznek bennünk különböző élmények. Úgy is lehetne ezeket mondani, hogy élményjavak, például amikor elmegyünk nyaralni, akkor ugye azért kifizetünk valamennyi pénzt, de ott a nyaraláson olyan élmények érnek, amelyeket amint felidézünk, az érték, amit megvásároltunk, újra keletkezik bennünk. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy érdekes módon a nem kézzelfogható javakban nagyobb a potenciál arra, hogy érzelmi megtérülést nyújtsanak. Tehát azt is lehetne mondani, hogy mi emberek nem csak azt nézzük, hogy mennyi pénzt nyertünk, vagy vesztettünk valamin, hanem azt is, hogy milyen érzelmi nyoma marad bennünk valaminek. Szokták is mondani, hogy a kézzelfogható javak ugye nem érnek szubjektíven annyit, mint mondjuk egy koncert, vagy valamilyen nagyon fontos esemény, amire bevásároltuk magunkat. És hát ugye ez már mutatja, hogy nem csak egy racionális dimenziója van annak, hogy mi térül meg számunkra, milyen befektetés térül meg számunkra, hanem egy emberi dimenziója is van. Például az emberi kapcsolatokban is tetten érhető ez, talán erről majd később. Na most még azt szeretném itt mondani, hogy ugye a kérdés második fele arra vonatkozott, hogy miért visel meg minket jobban a veszteség, mint amikor a örömöt ad a nyereség. Na ez egy nagyon-nagyon izgalmas emberi kérdés. Tehát kimutatták, hogy nagyjából kétszer-háromszor jobban megvisel minket a veszteség, mint amennyire örülünk annak, hogy nyerünk valamit. Legyen ez bármi, pénzt, helyzetet, stb. Például, hogyha találunk az utcán 100 lejt, akkor örülünk, de ha ugyanazt a 100 lejt elveszítjük a saját pénztárcánkból, akkor az napokig emészthet minket, és ez nagyon szépen mutatja azt, hogy miről van itt szó. És az, ami még talán ide tartozik ehhez a kérdéskörhöz, hogy nagyon beleszól ez az érzelmi megtérülés kérdés abba, hogy a kockázattal hogy bánunk. Mert ugye a lelkünk inkább elkerülni a fájdalmat, mint hogy megkockáztassa a nagyobb öröm lehetőségét, és az emberiség történelmén végigvonul ez a motivum, és a mi egyéni történelmünkön is végigvonul ez a motivum, hogy mindig, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy most vajon kockáztassunk-e, akkor az egyik kis ördög a vállunkról azt súgja, hogy ne kockáztassunk, mert veszíthetünk, és a másik meg azt, hogy kockáztassunk, mert nyerhetünk, és ez a dualitás, ez folyamatosan jelen van. Úgyhogy az érzelmi megtérülés az nagyban összefügg a kockázatérzékelésünkkel is.
Ön szerint mennyire kezeljük, akár tudattalanul is, befektetésként a kapcsolatainkat?
A kapcsolataink, ugye az előbbi példán elindulva, amikor amikor befektetünk például egy kapcsolatba, legyen az akármilyen kapcsolat, legyen az személy kapcsolat, például párkapcsolat, vagy pedig egy szakmai kapcsolat, akkor azon alapul minden, hogy valamit nyújtunk, és cserében az agyunk megpróbálja kiértékelni, ahogy érkeznek az információk, hogy mennyire volt értelme annak a befektetésnek. Tehát például üzletemberek, akik elutaznak egy konferenciára, vagy ilyen networking eseményekre, náluk ugye ők abba belefektetnek, hogy ott majd olyan jelentőségteljes találkozásokban legyen részük, amelyekből valamilyen hasznot szerezhetnek. Viszont egy mondjuk egy randi applikáción is ugyanezt tevődik fel. Tehát mondjuk valaki elkezd beszélgetni valakivel, és hosszú-hosszú időn keresztül beszélgetnek, az valamilyen remény van mögötte arra, hogy megtérül az a befektetés, még akkor is, hogyha ez egy kicsit ünneprontó így fogalmazni sok ilyen esetben. Úgyhogy a kapcsolatainkat nagyon is befektetésként vagyunk hajlamosak kezelni, és ha tudattalanul, ha nem, ugye általában ezt mi nem mondjuk ki emberek, hogy tudatosan gondolkodunk így, de tudattalanul mindenképp így szoktunk gondolkodni a kapcsolatainkról, és hát ugye evel kapcsolatosan felmerül az is, hogy az a kérdés is, hogy vajon milyen kritériumok alapján kezdjük majd kiértékelni ezt. Tehát van, aki kiskanállal méri ezeket az interakciókat, igaz? Tehát keveset ad, és sokat vár el. Mások sokat adnak, és keveset várnak el, és ez egy kicsit ilyen, most egy analógiát mondanék, olyan, mint a gazdaságban, amikor egy cég nagyon sokat fektet be, és cserében nagyon sokat vár el, más cégek meg keveset fektetnek be, és nagyon sokat várnak el cserébe. Tehát azt lehetne mondani, hogy nagyon-nagyon jelen van a befektetés motivum az emberi kapcsolatokban is. És ez bármennyire is ünneprontó, de ezt be kell ismerni.
Vajon mit válaszol a közgazdász, pszichológus arra a kérdésre, hogy Miért maradunk akkor benne olyan helyzetekben vagy kapcsolatokban, amelyek már rég veszteségesek? Hát van ilyen. Van.
Valóban így van, és lehet azt is mondani, hogy akár egy nem működő párkapcsolat, egy rosszabbul működő párkapcsolat, de azt is lehetne mondani, hogy egy szakmai kapcsolat, mondjuk egy munkahelyen ragadtunk be, amelyik már nem hozza régóta azokat a dolgokat, amelyeket mi annak idején az álmainkban lefektettünk. Úgyhogy igenis létezik a jelenség, hogy benne szoktunk maradni olyan helyzetekben, olyan kapcsolatokban, amelyek már rég. És hát ugye például most akár egy munkahelyi, vagy akár egy párkapcsolati példát is lehetne mondani, de két alapvető mechanizmus van emögött, hogyha magyarázni szeretnénk. Az egyik az az, hogy sajnáljuk kidobni a befektetést. Tehát már befektettünk sok energiát, és ezért kellemetlen érzés azt mondani, hogy igen, kiszállok, mert ez most már nem az, amit én szerettem volna, nem az érdekeimet nem szolgálja, vagy pedig úgy érzem, hogy ez egyáltalán nem nekem való. Tehát úgyis van ennek egy nagyon szép neve, az általam képviselt tudományterület úgy hívja, hogy az elsüllyedt költségek csapdája. Az elsüllyedt költségek csapdája, vagy sunk cost fallacy angolul, ez azt jelenti, hogy olyan sokat belefektettünk valamibe, hogy már azért nem hagyjuk el, mert úgy érezzük, hogy az a túl nagy veszteség, ezért inkább benne maradunk. Van egy olyan oldala is, és ez egy másik mechanizmus, aminek az a neve, hogy a status quo torzítás. A status quo torzítás az azt jelenti, hogy pusztán azért maradunk benne egy ilyen helyzetben, amelyikben a balansz megbomlott, tehát több energiát adtunk, mint amennyit kaptunk, vagy többet fektettünk be, mint amennyit kaptunk. Pusztán azért maradunk benne, mert megszoktuk. Tehát egyszerűen hozzászoktunk. Az agyunk egy nagyon érdekes szerv, mert van egy olyan része, amelyik olyasmi, mint a tábla a suliban, tehát felírnak rá valamit, és letölhető. Van egy olyan része is, amelyik olyan, mint a szivacs, tehát ha megnyomjuk, akkor azon elmegy belőle a víz. Viszont van olyan része is, amelyik hát olyan, mint az a tábla, amelyikre permanens markerrel írunk, tehát ott marad, és nem tudjuk letörölni. Na most, hogyha valaki például rezignáltan egy olyan munkahelyen marad évtizedekig akár, amelyik már évek óta nem nyújtja azt neki, mint amiről a remény szólt eredetileg, akkor egyszerűen a megszokás miatt már nem fog tovább lépni. Fel sem teszi a kérdést, hogy esetleg másra szükség van. Tehát akkor itt visszatérve és összefoglalva két mechanizmus van. Van egyrészt az, hogy túl sokat fektettünk bele, ezért nem éri meg kiszállni, és van az a jelenség, hogy annyira megszoktuk, hogy fel sem tesszük a kérdést, hogy ki kellene szállni.
Adjunk tusszúr, milyen világban is élünk? Hát figyelünk mindenre, vagy talán figyelnünk kellene mindenre, van, amikor sikerül, van, amikor nem, van, amikor törekszünk, vagy még jobban törekszünk, vagy nem is törekszünk. Hát a figyelem gazdaság korában hogyan lehet akkor megőrizni a mentális erőforrásokat például?
Valóban ez egy nagyon új keletű dolog, és amúgy a klasszikus értelemben vett közgazdaságtan is foglalkozik evel, tehát ez már nem csak egy határterületet érintő kérdés, hogy a figyelmünk is pénzé váltható nagyvállalatok számára. Gondoljunk a közösségi médiára, gondoljunk a streaming platformokra, ahol filmeket lehet nézni. Tehát valójában ők a figyelmünket vásárolják meg, igaz? Tehát mi vásárolunk tartalmat, a tartalmat elfogyasztjuk, és ezért cserében mi a figyelmünket adjuk. És innen ez a szó, hogy figyelemgazdaság. Erről egyébként már komoly könyvek is vannak, és hát azt is lehetne mondani, hogy kifejezetten előnyös, mondjuk vállalati szemszögből úgy nézni, hogy vajon a megszerezhető figyelem hányad részét tudjuk megszerezni magunknak. Tehát mi mondjuk egy márka vagyunk, egy brand vagyunk, egy sikeres cég vagyunk, és úgy tevődik fel a kérdés, hogy vajon a vásárlóink figyelmének hány százalékát, ennek a figyelem tortának mekkora szeletét tudjuk megszerezni magunknak. Azért, mert minél többet figyelnek ránk, annál valószínűbb, hogy felénk irányítják az energiájukat, vagy pénzüket, vagy a törődésüket. És hát ugye a figyelemgazdaság korában óriási a harc az emberek figyelméért. Tehát rengeteg a versenytárs, és mindenki azért küzd, hogy a figyelmét megszerezze a célcsoportjának. Például a kedves hallgatók is, akik most minket hallgatnak, ők úgy döntöttek, hogy a figyelmet ebbe a műsorba fektetik, ami egy nagyon megtisztelő dolog, és nagyon remélem, hogy értékes ez a befektetés, sőt, biztos vagyok benne. És hát itt ugye az, amit tudni kell, hogy a figyelem az nagyon is véges. Tehát nem csak az időnk véges, mert ugye 24 óránk van egy napban, és abból úgy 7-8 órát vagy 6-7 órát alszunk, hanem akkor, amikor ébren vagyunk, akkor több-kevesebb energiával ugyan, de valamennyire tudunk figyelni dolgokra. És arra megy a játék, hogy mekkora figyelmet tud megszerezni mondjuk akár kicsoda, egy vállalat, egy politikai párt, akárki, az embereknek a figyelméből. És itt a legfontosabb kérdés a figyelemgazdaság korában, hogy van egy napi költségkeret a figyelemre. Szóval mindig csak egy egységnyi adag figyelmet tud egy ember valamire rászánni. Egy nap alatt véges javakról. És utána viszont már nem marad figyelme, vagy nem marad képessége arra, hogy figyeljen dolgokra. Tehát mondjuk szerintem ezt a kedves hallgatók is érezték, hogy ha például szétszóródik a figyelmük, nagyon sok apró dologra kell figyelni szimultán. Ugye az agyunk nem úgy lett kitalálva, hogy szimultán sok mindenre figyeljünk. Az emberek nem túl jók ebben. Vagy nagyon megfeszített erőfeszített, hogy nagy erőfeszítéssel figyelünk valami fontos dologra, például tanulunk valamit egy vizsgára, vagy dolgozunk a munkahelyen egy nagyon fontos dolgon, és ezért nagyon kell koncentrálnunk. Kutatások kimutatták, hogy olyan a figyelmünk, mint egy tartály. A tartályból egyszer csak elfogy, és akkor már nem marad elég figyelem. És például, amikor hazamegyünk este, akkor gyakorlatilag azon kapjuk magunkat, hogy nem marad elég figyelmünk, nem vagyunk képesek mély emberi kapcsolatokra. És itt most csak egy utolsó gondolatot mondanék erről, mert nagyon sokat lehetne beszélni. Hát például, hogyha a közösségi média a görgetés, pörgetés nyer, mondjuk az emberekkel való beszélgetéseink felett, tehát inkább mondjuk egy Z-generációs, egy fiatal lány vagy srác mondjuk napi 4 órát görget TikTokon, és arra figyel, akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz elég figyelme arra, hogy mondjuk az emberi kapcsolataira figyeljen, vagy olyan dolgokra figyeljen, amelyek mondjuk nagyobb haszonnal járnak. Úgyhogy hát összefoglalva, amiatt, hogy véges dologról van szó, figyelemdiétára van szükségünk. Néha hívjuk így, a figyelemdiéta az azt jelenti, hogy jelöljünk ki olyan időszakokat, amikor nem terheljük magunkat mindenféle olyan dologgal, amikre mi a figyelmünkkel kell fizessünk. És ezáltal meg is fog változni az életünk, és meg is fog változni az a képességünk, hogy megítéljük, hogy mire érdemes a figyelmünket kifizetni. Gondoljunk úgy a figyelmünkre, mint ha pénz lenne. És mi ki kell adjuk a kezünkből azt. És valójában ez az, ami fontos a figyelemgazdaság korában, hogy mi emberek ezt kell tudatosítsuk, mert ezt nem mondta el nekünk senki.
Köszönjük a választ. Figyelem ide, figyelem oda, és igen, a válasz nagyon jó volt, és most nem mondhatom azt, hogy de. Azonban fogalmazhattok úgy, hogy bizony a jólétnek is megvan az ára, de mit jelent akkor ma befektetni a saját jóllétünkbe?
Ugye egy másik ilyen érdekes analógia, hogy nem csak üzletemberek meg közgazdászok beszélnek befektetésekről, hanem mi egyénként a saját erőforrásainkról is nyugodtan beszélhetünk befektetésként. Befektethetünk a saját jóllétünkbe, nem csak a pénzügyi jövőnkbe, hanem a lelki és testi egészségünket is nyugodtan lehet úgy kezelni, hogy abba bele kell fektetni. Befektetünk a saját jóllétünkbe, akkor azt kell figyelembe venni, hogy minden erőforrásunk a saját felelősségünk. Tehát a saját egészségünk, a saját felelősségünk, lelki is, testi is, a figyelmünk, amiről az előbb szó volt, és ezeket tudatosítani kell, hogy ezeket az erőforrásainkat, ezeket elveszíthetjük idővel, és kötelességünk, hogy befektessünk, hogy ezek megmaradjanak, vagy akár, jövedelmezőek legyenek. Ezért az időt, a pihenést, a minőségi emberi kapcsolatokat, azokat tulajdonképpen nem lehet minden körülmény között megszerezni. Tehát ahhoz, hogy mi ezeket megtartsuk, fejlesztjük, valamilyen költséggel jár. És itt most nem pénzügyi költségre gondolunk, hanem valamit kell tegyünk érte. Például a minőségi emberi kapcsolatokra időt és figyelmet kell áldozni. És nyilván ez a befektetés lényege, igaz? Vagy, hogy egészségesek maradjunk, arra is áldozni időt is, kell áldozni mondjuk hát elég masszív mennyiségű figyelmet, és még tanulnunk is kell róla, mert meg kell ugye ismerjük a saját testünket, ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan tudunk olyan dolgokat tenni, meg olyan szokásokat kialakítani, amelyek az egészségünket megőrzik, vagy akár meggyógyítanak minket, hogyha az egészségünk nincs mondjuk a túlságosan jó helyzetben. Úgyhogy azt kell felismerni, hogy a saját jólétünkbe való befektetés talán onnan kezdődik, hogy fel kell ismerjük, hogy hol állunk veszteséges szinten. Tehát vannak helyek, ahol nulla alatt vagyunk, és onnan kell feljönni nulla fölé, és ott kell azután kell belefektetni abba a területbe, hogy még jobban álljunk, vagy pedig megakadályozzuk azt, hogy mondjuk az erőforrásunk csökkenjen. Talán egy utolsó gondolat ide. A kérdés tulajdonképpen nem az, hogy mennyit áldozunk ezekre az erőforrásokra, tehát mennyit fektetünk be, hanem inkább az, hogy nagyon gyakran azt kell feltenni azt a kérdést, hogy most fizetünk egy kis áldozattal, vagy később fizetünk egy nagy áldozattal. Az egészség erre nagyszerű példa, igaz? Tehát, hogyha valaki egy kicsit is figyel arra, hogy ma egészségesen étkezzen, az gyakorlatilag már is nagyobb befektetést tett az egészségébe, mint hogyha 10 év múlva egy orvosi beavatkozás miatt kell belefektessen abba, hogy az egészsége helyre jöjjön. Tehát a saját jólétünkbe való befektetés elég nagy odafigyelést igényel, és ez talán az egyik olyan terület, ahol közgazdaságtani fogalmakkal igenis elég komoly hatást lehet az emberekre gyakorolni.
Megkérjük, hogy egészítse ki a válaszát azzal, hogy akkor miként találhatunk egyensúlyt a teljesítménykényszer és a lelki egészség között.
Igen, ugye olyan társadalomban élünk, hogy a teljesítmény nagyon fontos. Tehát már valójában ebben születünk bele, már gyerekkorunkban is halljuk ezt, meg az iskolában is versenyhelyzetekben vagyunk, sőt, akár a játszótéren is versenyhelyzetekben vagyunk. Tehát a mai társadalom azt üzeni, hogy teljesíts, fejlődj, mutasd meg, mi nyugati emberek ilyenek vagyunk. A lelkünk viszont nagyon gyakran azt kéri, hogy lassíts, pihenj, kapcsolódj másokkal. És ez elég ellentmond egymásnak, igaz? Tehát egyrészt a versenyfutás, a teljesítmény az az életünk egyik része, a másik pedig az, hogy igényeljük, kívánjuk azt, hogy csendesedjünk le, lassítsunk, pihenjünk. És hát e között, a két világ között kell egyfajta egyensúlyt teremteni, úgyhogy meg kell tanuljuk, hogy hol a határ, és ugye sajnos nem én fogom tudni megmondani itt a tutit ezen a területen, mert ez már szinte filozófikus kérdés, de azért azt elmondanám, hogy az én tudományterületem szemszögéből, hogyha azt veszük, hogy a saját életünk könyvelői vagyunk, akkor nyugodtan állhatunk úgy hozzá, hogy lássuk azt, hogy mennyi energiát költöttünk arra, hogy teljesítsünk, fejlődjünk, stb., és mennyi energiát fektettünk a másik területbe, vagyis arra, hogy lassítsunk, pihenjünk, és emberekkel kapcsolódjunk. És ez a könyvelői mentalitás, nem? Tehát van a mérlegnek az egyik tálja, és a másik tálja, ez a work-life balance, ahogy az amerikaiak szokták mondani, ezt mindenki tudja, viszont érdekes, hogy a nap végén nagyon mindig torzít a mérleg az egyik irányba, sőt, vannak emberek, akiknek a lassíts, pihenj, kapcsolódj, az csak nyugdíjas korukra jár ki. És az az igazság, hogy ez ugye nem egy jó dolog, úgyhogy a teljesítménykényszer és a lelki egészség között talán az első dolog az, hogy fel kell ismerjük, hogy a saját életünk könyvelői vagyunk, és a nap végére az a mérleg az egyenesben kell legyen. Tehát ez a mi feladatunk. Mert másképp költségeink lesznek hosszú távon.
Befejező, záró gondolatként még elmondjuk, hogy amiképp a gazdaságban, úgy a lélekben is minden döntésnek ára van, csak nem mindig pénzben fizetünk érte, hanem idővel, figyelemmel, szeretettel, vagy akár évekig hordozott sebekkel. Nos, hát a lélek közgazdaságtana erre emlékeztet, ha megtanulunk tudatosabban bánni az érzelmeink, erőforrásainkkal, nem csak kiegyensúlyozottabbak leszünk, hanem tisztában látjuk azt is, hogy mi a valódi érték az életünkben, mert végső soron a legjobb befektetés mégiscsak a saját jól létünk. Nem így van?
Ez valóban így van. Egyetértek teljesen. Nem mindig pénzben fizetünk a dolgainkért, hanem sokszor az idővel, a figyelemmel, szeretettel, vagy akár az évekig hordozott sebekkel fizetünk az életünkért. Éppen ezért tulajdonképpen az, amiről beszéltünk, az egy felhívás szeretne lenni, hogy legyünk tisztában azzal, hogy minden igenünk egyben egy nem is. Amikor valamire igent mondunk, akkor valami másról lemondunk. És ez így van amúgy a közgazdaságtanban is, de az egyén életében is így van. Ha minden este a telefonomnak mondok igent, akkor valójában lehet, hogy a számomra fontos embereknek mondok nemet. Igaz? Tehát ez az, ami ennek úgymond tragikuma ennek a területnek. Úgyhogy ez az, amire nagyon fontos figyelni, úgy gondolom.
Tanár úr, az elhangzott beszélgetéseinkből miket emelne ki a legszívesebben, ha lehet összefoglalva egy percben?
Hát három dolgot szeretnék kiemelni, hogyha végig gondolom. Az egyik az, hogy a lélek is gazdálkodik. Tehát a lelkünk is gazdálkodik. Idővel, figyelemmel, energiával, szeretettel, és ezeknek ugye mind ára van. A másik, amit kiemelnék, az, hogy a figyelmünk a 21. század új valutája. Ha nem vigyázunk rá, estére pont azokból fogunk elvenni, akik a legfontosabb, pont azoktól veszünk el figyelmet, akik a legfontosabbak számunkra. És a harmadik dolog, ami még itt kiemelendő, az szerintem az, hogy, és ez szerintem nagyon fontos üzenet, hogy a veszteség nyilván jobban fáj, mint amekkora örömöt szoktunk érezni, ugye 2:1 az arány nagyjából, ezért sokszor túl óvatosak vagyunk, és ez a kockázatvállalási képességünket nagyon alakítja. Viszont, hogyha racionálisan gondolkodunk, akkor már is egy kicsit más perspektívából láthatjuk a döntéseinket. És talán avval zárnám, hogy az egyetlen dolog, amit nem lehet tőlünk emberektől elvenni sohasem, az a döntésünk. A döntésünket soha nem veheti el senki.
Köszönjük szépen. Adjunktus úr, szép lassan, hát sajnos az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, és gondolva a megmaradt kérdésekre, a beérkezett kérdésekre, nem beszélve a viselkedési közgazdaságtanról, hát a közeljövőben még biztos, hogy felkérjük önt, hogy legyen új szerint az összhang vendége.
Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő a meghívás, és nagyon szívesen beszélnék erről. Itt rengeteg mindenről lehetnék beszélni. Kettőt azért talán mondanék. Az egyik az, hogy mi emberek egy sor ilyen döntési torzítással rendelkezünk, amelyikkel vele születünk, és azok közül van néhány nagyon érdekes, amit hogyha már megismerünk, akkor már is profi módon tudunk dönteni. Ez az egyik, a másik pedig talán az, hogy rengeteget az emberi kockázatvállalásról beszélni. Például miért van az, hogy egyes emberek kockázatkerülőek, más emberek kockázatkeresőek, tehát ezeket a témákat én úgy gondolom, hogy fel lehetne még dolgozni.
Így lesz, köszönjük szépen, hogy velünk volt, kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Seher László közgazdász pszichológus nevében is. Összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybudó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.